Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Most a hétvégén, az évközi 32. vasárnap következne, de mivel ez a nap november 9-e, amely a Lateráni Bazilika felszentelésének emlékünnepe, ezért a vasárnapi mise szövegeket és a bibliai olvasmányokat erről az ünnepről kell venni. Ez a tény kicsit meglepőnek tűnhet számunkra. Jól tudjuk, hogy az évközi vasárnapokat csak a legkiemelkedőbb ünnepek váltják fel. Az, hogy a Lateráni Bazilika felszentelésének emléknapja is ezek közé tartozik, nem mondható magától értetődőnek. Ezért mindenek előtt azt látom hasznosnak és szükségszerűnek, hogy magáról az ünnepről szóljak néhány szót. A bazilikát, amelynek épületét Nagy Konstantin császár ajándékozta az egyháznak, első Szilveszter pápa szentelte fel 324-ben, az üdvözítő Jézus Krisztus tiszteletére. Később keresztelő Szent Jánost is a templom védőszentjévé nyilvánították, és így lett a nép nyelvén Szent János Bazilika. Ám a templom fővédnöke továbbra is Jézus Krisztus, mint az emberiség megváltója és üdvözítője. Ez a templom, ez a római templom, mind a mai napig a pápa székesegyháza, és innen ered különös jelentősége, amelyet a homlokzatán olvasható mondat is jelez, a város és a földkerekség minden templomának anyja és feje. A mai ünnep így a Péter apostoli székével való egységet fejezi ki. A közös ünnepléssel elismerjük, hogy mi, katolikusok, ahhoz az egyetemes egyházhoz tartozunk, amelynek legfőbb földi vezetője Péter mindenkori utódja, vagyis a pápa. A bibliai olvasmányok a templom témakörre összpontosítanak, s azt több oldalról közelítik meg. Hallgassuk meg először az evangéliumi részletet Szent János könyvéből, a második fejezet 13. versétől a 22. versig. Közel volt a zsidók pászkája, és Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban ökör, lyuk és kalamkereskedőket talált, és az oda telepedett pénzváltókat. Akkor kötelekből ostort font, és minnyájukat kizavarta a templomból, a juhokkal és az ökrökkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, az asztalaikat fölforgatta. A galambárusoknak pedig azt mondta, vigyétek el innét ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Akkor a tanítványai visszaemlékeztek arra, hogy írva van, emészt engem a buzgóság házadért. A zsidók azonban megszólították, és azt kérdezték tőle, milyen csodajelet mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed? Jézus azt felelte nekik, bontsátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem azt. A zsidók erre így szóltak, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt fölépítenéd. De ő a saját testének templomáról mondta ezt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a szónak, amelyet Jézus mondott. Kedves hallgatók, a felolvasott szöveg megértéséhez hasznos, ha magáról a jeruzsálemi templomról szólok néhány szót. A templom falain belül közvetlenül oszlopcsarnokok álltak. Ezek után hatalmas tér következett, amelyet a pogányok udvara névvel illettek, abból kifolyólag, hogy erre a területre nemzeti hovatartozástól függetlenül mindenki beléphetett, és akár teherrel is szabadon közlekedhetett. Ezen a téren telepedtek le a kereskedők, akik a távolról érkező zarándokok számára áldozati állatokat árultak. Hosszú útra a sérülés veszélye miatt nem volt célszerű élő állatot vinni. Márpedig Istennek csak hibátlan áldozati adományt volt szabad felajánlani. Ugyancsak a pogányok udvarán telepedtek le a pénzváltók, akik a mindennapi életben használatos pénzérméket, drachmát, dénárt, templomi sékerre váltották át. A templom javára ugyanis csak téruszi eredetű ezüstpénzt lehetett adóként vagy adományként befizetni. Ám ez a pénz nem a szent helyen kívül, már nem volt használatban. A templom belső részét kőkorlátok választották el, a külső, mindenki előtt nyitott területtől. A belső részre már csak az izraeliták léphettek be, imádság és áldozatbemutatás céljából. Az elmondottakból tudatosíthatjuk, hogy milyen ricsai zűrzavar jellemezte a templom külső részét. Jézusnak az a tette, amellyel az árusok és a pénzváltók ellen fordult, tiltakozás volt ez ellen. Ő a templom egészét, és nem csak a külső részt tekintette az imádság helyének. Jézus tette egyúttal a templomi vezetők, a főpapok ellen is irányult, akik a templomi üzletelésből szintén komoly hasznot húztak. Így könnyen érthető, hogy azonnal felelősségre vonják Jézust. Jelet kérnek tőle, amellyel tettének jogosságát igazolja előttük. Jézus érdekes módon válaszol. Kijelenti, hogy ő 3 nap alatt képes felépíteni a lerombolt templomot. A jelenlévők nem értik, hogy az Úr kijelentése nem a jeruzsálemi templomra vonatkozik, hanem saját testére. Az ő teste lesz az, amelyet lerombolnak majd, amikor keresztre feszítik és megölik őt. De ez a test a föltámadással megújul, és véglegesen megdicsőül majd. Jézus Krisztus teste. Jézus Krisztus feltámadt teste az új templom. Olyan templom, amely valóban az élet forrása mindazoknak, akik hittel hozzáfordulnak. És ez a templom egyúttal az Istennel való találkozásnak is a végső helye. A zsidók azért mentek a jeruzsálemi templomba, mert azt az Istennel való találkozás helyének tekintették. Mi viszont abban a hitbeli meggyőződésben élünk, hogy Istenhez, az Atyához, Jézus Krisztus által juthatunk. Nem csak abban az értelemben, hogy Jézus mutatja meg nekünk az utat, amelyen haladnunk kell, hanem abban az értelemben is, hogy egyedül a megtestesült Isten fiával való élő közösség teszi lehetővé, hogy az Atyával közösségben tudjuk magunkat. Kedves testvérek, a templom témakörének egy újabb vonását tárja elénk a Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Ebből a szövegből most csak néhány mondatot, a bennünket leginkább érdeklő mondatot idézem, a 3. fejezet 16. és 17. verseit. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? Azt pedig, aki Isten templomát lerombolja, lerombolja az Isten. Mert Isten temploma szent, és ti vagytok az. Nagyon érdekes, hogy ezen mondatokban Szent Pál a hívők közösségét, az egyházat nevezi templomnak. Ha a templom az a hely, ahol Isten lakik, és Istennel találkozni lehet, akkor az egy házat is templomnak lehet nevezni, hiszen Isten lelke lakik benne, és Isten lelke tartja össze. Arra is felfigyelhetünk, hogy az apostol figyelmeztető célzattal használja a templom képet. A templom Isten szentségében részesedik, és ezért különleges tiszteletet kell iránta tanúsítani. Nem szabad a templomot megkárosítani, vagy azt megszentségteleníteni. Ez az egyházra vonatkoztatva annyit jelent, hogy mindent meg kell tenni az egyház egységének és szentségének megőrzése érdekében. És itt érkezünk el oda, hogy a templomról, mint épületről beszéljünk. A templom, mint épület teszi lehetővé, hogy közösségünk valóban Isten templomává váljon. Olyan közösségé, amely egy szívvel, lélekkel dicsőíti Istent, és tesz tanúságot Isten csodálatos tetteiről. Érdekes, hogy más nyelvekben ugyanaz a szó jelöli a templomot és az egyházat. Angolul church, németül kirche, olaszul chiesa. De a magyar egyház szó is utal a házra, az épületre, amely egybefogja a hívőket. A templomba azért megyünk, hogy a Szentlélek által létrehozott összetartozásunkat és egységünket konkrétan átéljük. A katolikus templomban végzett legfontosabb cselekmény az eukarisztia, a szentmise, amelynek szintén fontos egyházi vonatkozása van. Szépen írja Pál apostol, mert egy a kenyér, egy test vagyunk mi sokan, mert egy kenyérből részesedünk. Eddig az idézet. Éppen azáltal, hogy mindenki ugyanabból az eukarisztikus kenyérből, vagyis Krisztus testéből részesedik, válik láthatóvá, hogy a hívek egymással való közösségét Krisztus hozza létre és tartja fenn. Kedves testvérek, a mai ünnepen, amikor kifejezzük tiszteletünket és szeretetünket a Szent Atya felé, egyben köszönetet mondunk azért, hogy az egyház tagjai lehetünk. Azon egyházé, amely arra hivatott, hogy szeretett közösségként tanúságot tegyen Jézus Krisztusról, a világ üdvözítőjéről, aki az út, az igazság és az élet, s aki által minnyájunknak szabad utunk van az Atyához.
Lelkiségi óránkban Kocsis Imre atya magyarázta a Szentírást.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.